Szóval tényleg, amikor így mentünk odafelé pénteken, szakadni az eső, de beértünk Eszelyre, így ránk szakadt az ég, de olyan villámlás, dörgés, így, mint hogyha mellettünk vágtak volna a villám. Na, jó helyen vagyunk. Halleluja. Tehát ugye ez az a szituáció, amikor Isten az ember szívét vizsgálja, hogy kiben és miben bízik. És ugye az volt a szívemben, hogy Uram, Te, amikor vihar volt a tengeren, és a tanítványai mentek a hajóba, akkor neked hatalmazott arra, hogy ráparancsolj a tengerre, és a tenger elnémult. A vihar és a szelek megálltak. És a tanítványok azt mondták, ki ez, hogy a vihar, a szelek és a tenger is engedelmeskedik neki. Hát ez a Názaret Jézus Krisztus, aki a vagyok, én vagyok, azt mondja Isten igéje, ott volt a világ teremtésén rá nézve benne, és által teremtett a mindenség. És akkor hajnalban mentem ki, a mosdóba kinéztem az ablakon, olyan viharos szél fújt, hogy a fák így mondom, hát ez sátrat fölkapja. Aztán eszembe jutott, hogy ugye a zsidóknál, amikor a Vöröstenger ketté választotta Isten, akkor az, amely a Biblia, hogy egész éjszaka erős széllel hajtotta a tengert Isten, hogy mire reggel indulni kellett, az ketté váljon. És azt hiszem, hogy hát az Úr ezt csinálja. Egész éjszaka hajtja erős szél alá a felhőket, hogy kitakarodjanak arra a területről, és hát nagy szél kellett, hogy a rengeteg felhő, amit egész héten láttátok, hogy mindenhol vízözön volt az egész országban, és megnéztem előjelzést, még szélre is esős időt mond, kezd helyre pontosan, megnéztem azt a várost. És egész éjszaka az Úr parancsol a szeleknek, hogy kisöpörjék, és hát azt kell elképzeljétek, hogy délután olyan kettő körül fürdőgatyába homokoztak a gyerekek a strandon. Tehát ilyen szintű meleg volt, meg is pirultak az emberek, volt, aki le is égett. Értitek, olyan, tehát ahhoz képest ez csoda, tehát Istennek a csodája. És tényleg jó dolog, hogy így összetudunk kapcsolódni egy szolgálatban, kiki a maga részét, adakozásról, imádkozó, aki elmegy, szóval ez a jó dolog, és az egésznek a gyújtópontja pedig az volt, biztos emlékeztek, mondtam, hogy egy évvel ezelőtt voltunk körülbelül, nem is tudom, talán egy éve, vagy most már nem tudom pontosan a dátumokat, főleg most nem, mert légy le vagyok zsibbadva, de mondták, hogy ilyen messzire elmentünk, azt válaszoltam, az Úr Jézus a mennyből jött, leértünk, tehát ez nem, mégis a kisebb távolság, de Debrecenbe kezd helyre elmenni, amit megtehetünk az Úrért, tehát annyira ne sajnáljuk magunkat, meg is bennünket. Dicsőség az Úrnak. Szóval, láttam egy rossz arcú boszorkányból kiplakátolva Keszthely belvárosában, nejemmel sétáltunk a városban, és egy gonosz tekintetű, egy rossz arcú, tehát látszott rajta, hogy egy rossz élete van, tehát hogy egy nyomorult. És akkor így volt írva, hogy előadás sorozatokat tart Keszthelyen, a belvárosban, mi helyen. Hát mondom, ez őrület, mondom, ennek a rossz arcú nőnek, ez a gonosz tekintetű nőnek elmennek az előadására. Hát ezek az emberek nagyon éhesek itt, ezeknek az evangélium kell. És tudtam, hogy van ott egy kis bibliakör, és akkor így kerestem meg a Pétert, hogy lemennénk segíteni. És hát ebből sokkal nagyobb dolog lett, mint mi el tudtuk képzelni, mert egy orvostím, a bautista orvostím lejött, tehát a környék főorvosa, a érsebész, ilyen híres érsebész, mert volt, aki külön jött azért, mert tudta, hogy ott lesz hozzá vizitre. Szenzációs volt, és ezek is olyan alázattal szolgált ez a főorvos is, hogy félretette a kaját, mindent, mert ő szolgálni jött. Nem, mint tudjátok, ami sokszor az ilyen embereknél, aki ilyen pozícióban van, már hogy kicsit játsza magát, ha nagyon természetesen tényleg szolgálni, persze, tessék jönni, csinálta a dolgát, és meg tudtuk áldani az embereket, mindenki a maga módjára, fürdővonat, hárommal, meg mindennel, aki nem tudja, majd megkérdezi, hogy mi ez, és nagy áldás volt a sátor is, amit levittünk a sátrunkat, hogy ott volt, és egy jó bázis volt, és a sokféle ajándék és lehetőség. Hát szerintem egy olyan 30 fő legalább volt, ha nem több, lehet 40 is, aki ott megleptük Keszthelynek a szívét. Megfogtuk a dicsőség az Úrnak, és hiszem, hogy a gyülekezet plántálás irányába mozdul ez a kis csoport, ez a szívünkben ez volt, hogy ebbe segítsük, és az Úr segít, akkor júniusban még majd munkai okok miatt is megyek, és akkor munka után szabadidőben érszem velük még találkozni. Tehát pünkösd van, pünkösd ünnepe van, és az a nagyszerű dolog, hogy nem úgy vagyunk ebben ezen a pünkösdön, mint a felházban a tanítványok imádkoztak, hogy majd csak történik valami, hogy Isten szelleme kiáradt erre a világra. És tudjátok, azon gondolkodtam ezzel a pünkösdön, hogy milyen megdöbbentő az, hogy az emberek tudnak mit kezdeni a karácsonnyal. Ugye szeretet ünnepe, Jézus megszületett, tehát ugye azt tudják hova tenni. Általában tudnak mit kezdeni a húsvéttal is, mert egy Jézus meghalt a kereszten, meg a nyuszi, meg mindent. Tehát viszont akivel szóval gyakran beszélek így emberekkel, általában pünkösdet nem tudják, hogy ez mi. Ezzel nem tudnak mit kezdeni. Harmadjában sajnos még templomba jár emberek, és sokszor nem tudnak mit kezdeni a pünkösdel. Ugye általában meghagyják a magukat pünkösdinek nevezett felekezetnek ezt a szentlelkes témát, hogy ez az ő reszortjuk, de ez nagy butaság. Hadd mondjam nektek, hogy nincs új szövetség gyülekezet Szentlélek nélkül, és nincs keresztény élet Szentlélek nélkül, vagy egész pontosan Szent Szellem nélkül. Ugye a magyar nyelven a Szentlélek terjedt el a szellem szó pejoratív értelme miatt, de az eredeti szövegben ugye a Szent Szellemről van szó, és ez egy pozitív dolog, Isten szelleméről beszélünk. Tehát nem lehet hívő életet élni, és nem lehet Isten országában szellemi dolgokat végezni, Isten szellemének ajándékai és munkája nélkül. Nagyszerű látni azt is, hogy amikor valaki kap Istentől egy képességre, egy talentumot, és ezt Isten megáldja, fölkeni a Szent Szellem által, és milyen erő és áldás jön ki. Volt velünk egy népdalénekes kis hölgy, aki kapott egy talentumot, egy képességet, hogy úgy énekeljen ebben a stílusban, ahogy kevesen. És akkor elkezdett énekelni, hát csorgott a szemünkből a könyv. Tehát egyszerűen elkezdte azokat a régi magyar éneket énekelni, amiben a bűnbánatról van szó, arról van szó, hogy keresik Krisztust, és a keresztfánál megtalálják a változást, a szabadulást. Tehát, hogy megvannak énekelve, és ráadásul ugye az egész énekből arról van szó, hogy van egy gyökere azoknak az embereknek, akik itt élnek ebben az országban, és magyarnak vallják magukat, mert egy nyelvük van, egy kultúrájuk van, és körülbelül mondjuk ez a kettő alapvetően meghatározza azt, hogy ki magyar. És sokszor ezt ugye másképpen próbálják ráültetni, de a magyarságnak pontosan ez volt az értéke, hogy tudott integrálni népeket, nemzeteket, befogadni nemzeteket, népeket, és ez jó örökség, egyébként egy pozitív örökség lenne a jövőre nézve is. Tehát Isten Szent Szellemével nem tudnak sokszor mit kezdeni, még az egyházban sem. A világban azt tudják, hogy mi az a pünkösd. Tehát gyakran, hogy beszélgetsz emberekkel, nem tudják, mi az a pünkösd. El lehet mondani, hogy ez egyház születésnapja. Pünkösd Isten szellemének a kiáradása, és igazán az egyház születésnapja. Az egyház akkor értett létre, amikor Isten szelleme kiáradt. Amíg az Isten szelleme nem áradt ki, nem beszélhetünk egyházról, beszélhetünk a tanítványi közösségről, akik imádkoztak együtt egy helyen, de nem volt új szövetség gyülekezet, mert abban nem volt jelen Isten személyesen, Krisztus személyesen. 10 nap telik el, amikor Jézus Krisztus elvétették, ugye fölmegy a mennybe, a 40. napon megy el, ugye a feltámadását követő 40. napon megy el a mennybe, és 10 napot várakoznak a tanítványok, gyakorlatilag Jézus jelenléte nélkül vannak ott, és 10 nap után pedig megjön a másik pártfogó, aki az Isten jelenlétét hozza. Nem véletlen beszél Jézus Krisztus a Szent Szellemről, hogy elküldöm a másik pártfogót, tehát így olyan, mint én. Aki olyan, mint én is. De éppen erről beszéltem a református templomban, Isten szelleme, Isten Szent Szelleme olyan, mint Jézus. Közel lehet hozzá kerülni. És a 12 tanítványból 3 volt, aki igazán közel volt Jézushoz, és nem azért, mert Jézus kiválasztott őket, hogy közelebb kerüljenek, mert 12-t választott ki, hanem mert nekik volt olyan szívük, hogy ő közelebb akarta kerülni Jézushoz. János odáig merészkedett, hogy odahajolt Jézus vállára. Így. És Jézus nem mondta, mit képzelsz? Én vagyok az univerzumot alkotó Isten! Távozz, mert porrá égetlek! És az emberek sokszor így gondolkodnak Istenről, és ezért nincsenek jobban a Szent Szellemmel. Isten szelleméhez egészen közel lehet kerülni, Isten szellemével egészen jó kapcsolatot lehet építeni. Az Isten szellemével együttműködés, az Istennel való együttműködés, a názareti Jézus Krisztussal való együttműködés. Amen. Tehát, ha nem tudunk mit kezdeni Isten szellemével, akkor az a baj, hogy akkor keresztény életet sem tudunk élni, vagy legalábbis olyan mértékben tudunk élni keresztény életet, amilyen mértékben Isten szellemével van közösségünk. És hadd mondjam, hogy a Krisztussal való közösségben látjuk ezt a mélységnek a lehetőségét, így Isten szellemének való közösségben is van lehetőség fejlődni, a közösségben fejlődni. Isten szellemével együttműködés pedig magával Krisztussal és magával az Atyával való együttműködés. Mert ő nem ugye egyharmad Isten, hanem maga Isten ezen a földön. Amen. Persze azért nem tudunk vele sokszor mit kezdeni, vagy nem tudunk vele, mert nem lehet látni. Vagy igen? Szerintem lehet látni Isten szellemét egyébként. Mindjárt meglátjuk, hogyan. Lapozzatok élek a Bibliában a Zakariás prófétakönyvéhez. Innen olvasunk először, aztán majd a Királyok első könyvéből. És ilyen bibliaigazságot szeretnék veletek megosztani Isten szellemének a munkájával kapcsolatosan, az emberen keresztül és az egyházon keresztül. Óriási téma, tehát igyekszem most, ami a szívemben van, azokat megosztani veletek. Isten szellemére van szükségem, mondtam is. Drága Szent Szem, rólad van szükségem, rólad beszéljek, mert most hiába okoskodok itt kívülről. Magadra csak te ismered legjobban. Halleluja. Hát van, hogy én is ismerem az Isten szellemét már, de vágyom még mélyebben megismerni. Szóval az, hogy egy ilyen régi református templomban leszáll Isten szelleme, érted? Tehát felálltott a testvérnő, és így elkezdett dicsőíteni, így nem álltam fel, meg ne botrágoztassam őket. Hol vagyok? És egyszerűen leszállt rájuk Isten szent szelleme az egész közösségre. Döbbenet volt. Ezt így átélni, hogy tehát Isten nem a házszámot nézni meg a táblát, hanem a szíveket. És ezek azért imádkoztak már azt a bírék, hogy meglátogassa őket az Istennek a szelleme. Nyitottak voltak a szívükben, keresték. Előtte is összejöttek, az alkalom előtt összejöttek imádkozni. Bűnbálti alkalmat tartottak, hogy ők megtapasztalják Isten szellemének a munkáját, többenet. Mikor megmentünk a templomba, mondom, mit keresek én itt, Istenem, jaj, köszöntöttek ott egyház előjárok, meg minden, jaj, Uram, hát... Na jó, hát nem embernek való tetszeni, úgy az lesz, amit adtál, tehát itt nincs mese, megyünk előre. Aztán, amikor ezek történtek, mondom, vívottam is, mondom, elhibáztuk, Uram. Hát nem figyeltünk rá, nem úgy éreztem, hogy menni kell. És hát ugye Isten nem a látszatra ítél, megint Isten szívet nézi. És nem érdekli a veretes ajtó, meg minden, meg a faragott székek. A szívek érdekli Istent. A szívek. A szabad téren is, meg egy templomban is. És a szívek vágyakoztak ő utána. És meglátogatta őket. Felkente őket. Hát egyszerűen fantasztikus az Úr. Dicsőség neki. No. Zakariás próféta könyve 4. fejezet. Első verstől olvassuk ezt a részt, a rész végéig. Újfordítású Bibliában 900. oldal, Ószövetség. Már azoknak mondom, akik nem régóta forgatjátok a Bibliát. Zakariás 4.1. A velem beszél angyal újra felébresztett engem, ahogyan álmából szokták felébreszteni az embert. És ezt kérdezte tőlem, mit látsz? Én így feleltem, egy szín aranylámpatartót látok, tetején egy tál, 7 mécses van rajta, és a tetején lévő mécseseknek 7-7 csücske van. 2 olajfála mellette, az egyik a táltól jobbra, a másik balra. Megkérdeztem a velem beszélő angyaltól, mit jelentenek ezek, Uram? A velem beszélő angyal így válaszolt nekem. Nem tudod, mit jelentenek? Azt mondtam, nem, Uram. Erről így szólt hozzám. Az Úr igéje ezt mondja Zerubábelnek. Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, azaz szellememmel, mondja a seregek Ura. Ki vagy te, nagy hegy? Síkságá válsz Zerubábel előtt. Ő teszi föl a zárólkövet, miközben ezt kiáltják. Áldás, áldás szálljon rá. Azután így szólt hozzám az Úr igéje. Zerubábel keze rakta le ennek a templomnak az alapját, és az ő keze fogja bevégezni. Akkor megtudjátok, hogy a seregek Ura küldött engem hozzátok. Mert akik gúnyolódtak a kicsin kezdet napján, azok is örülni fognak, ha meglátják Zerubábel kezében a zárókövet. Az a 7 mécses pedig az Úr szemeit jelenti, amelyek áttekintik az egész földet. Ekkor megszólaltam, és megkérdeztem tőle, mit jelent ez a 2 olajfa a lámpatartó jobb és bal oldalán? Másodszor is megszólaltam, és megkérdeztem, mit jelent az olajfának az a 2 ága, amelyből 2 aranycsőven át folyik le az aranyszínű olaj? Azt mondta nekem, nem tudod, mik ezek? Azt mondtam, nem, Uram. Ekkor így felelt, ezek ketten a felkentek, akik az egész föld urának szolgálatára állnak. És lapozatok még a Királyok első könyvéhez. Innen szeretnék olvasni igét. Királyok első könyve, 7. fejezet, 15-ös verse, 338 oldalszám. Királyok könyve, 7. rész, 15-ös vers, és a 20-22-es versek. Formál 2 rézoszlopot, az egyik oszlop magasága 18 könyök volt, és 12 könyök hosszú zsinór érte körül. Ugyanígy a másik oszlopot is. 20. verstől. Oszlopok voltak tehát a két oszlop tetején, és a kidomborodásuk mentén a háló fölött 200 gránátalma volt, több sorban körös körül, ugyanígy a másik oszlopfőn is. Azután felállította az oszlopokat a templom csarnok elé, felállította a jobb oldali oszlopot, és elnevezte Jákinnak, azután felállította a bal oldali oszlopot, és elnevezte Boáznak. Az oszlopok teteje lílium alakú volt, így fejeződött be az oszlopok elkészítése. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes igék ezek. Nagyon mély üzenetek is vannak benne. Na, nézzük sorjában. Zakariás ugye az, aki a babiloni fogság után Isten indítására, az Istentől vett látás alapján elkezdik a második templom építését, és gyakorlatilag a helyreállítás munkának, a Isten tiszteletben, Isten szelmének munkájában. Van egy kijelentése, több kijelentés is van ebben az igében, az egyik legerősebb kijelentés, nem erővel és nem erőszak, az én szellememmel, így szól az Úr. Tehát nagyon fontos dolog látnod, hogy vannak dolgok, amit te soha nem tudsz elvégezni. Nem tudsz megváltoztatni egy szívet. Nem tudsz elcsendesíteni egy vihart. Nem tudsz megnyitni egy ajtót. Nem tudsz megnyitni egy polgármester hivatalt, hogy bemenjen az evangélium egy városba. Van a dolog, amiket csak Isten tud megtenni. Nem tudja felindítani a király szívét, hogy támogassa például a templom építését, mint amit megtett Isten. Ugye, ebben az esetben. Hogy finanszírozták, támogatták gyakorlatilag állami forrásból. Pogány királyok. Az Isten tiszteletének a helyreállítását. Döbbenetes dolog. Tehát van a dolog, amit emberi erővel nem lehet elvégezni. A másik dolog pedig a hét mécses. Isten szemei. Isten szelleme, amely bejárja a földet. Ugye az Isten terv az talán sokkal több összefüggés látszik egy ponton, mint amit te látsz sokszor az életedben. Rengeteg kapcsolódás van, amikor Isten szól hozzád, rengeteg más kapcsolódás van földrajzilag, történelmileg, személyek életét tekintve, széles körűen gondolkodik Isten. Amikor te hozol egy döntést Istennek való engedelmességben, az összefüggésben van Istennél, az egész világot átható tervében. Döbbenetes dolog. Tehát amikor valakit Isten szelleme vezet és az engedelmeskedik, akkor Isten azt az engedelmességet belehelyezi az egész világot áttekintő tervébe. Mert az ő szelleme, az ő szemei áttekintik az egész földet, és amikor vezetést ad egy hívő embernek az ő szelleme által, akkor az egész vezetést, amit neked ad, elhelyezi történelmileg, területileg, időben az ő terv asztalán. Amen. Így lehet az, hogy emberek találkoznak mondjuk ezt helyen. Veszprémből, Vácról, Pécsről, Szegedről, Debrecenből, egyszer egy időben. Olyan embereknek ott kell lenni. Így lehet, hogy is a szelleme fölindít embereket imádkozni és könyörögni. Egyszer egy időben. Fölkelt Isten szelleme embereket. Egyszer egy időben imádkozzanak ugyanazért a dologért. Hogy nem tudtak róla. Isten személy áttekintik a földet. És amikor vezet a Szent Szellem egy embert, akkor az egy átfogó tervében van benne Istennek. Fontos, hogy ezt lásd. Tehát két alapelv. Egyrészt, vannak dolgok, amiket mi nem tudunk megváltoztatni. Sok csalódás éri az embereket, amikor olyan dolgot akarnak elvégezni, amit Isten akar elvégezni. És sok örömben van része annak az embernek, aki Isten szellemére figyel, és azt végzi, amit Isten mondott, és még inkább szélesedik a gondolkodás és látás, hogy annak az embernek, aki megérti, hogy Istennek való engedelmesség hatással van egy csomó más dologra. Mikint az engedetlenség is. Hatással, és nézzétek a Bibliában, egy embernek az engedelmessége milyen hatással volt egy családra például. Egy férfinak az engedelmessége milyen hatással volt a családjára. Egy engedetlensége milyen hatással volt a családra. Mondjuk nézzük Ábrahámot. Az engedelmességét, vagy ugye, amikor Izmael született. Az egyiptomi szolgálótól, Hágártól. Tehát ezek szellemi törvényszerűségek. Azt is lehet látni, hogy a Biblia beszél az Zakariás proféta könyvében olajfákról. És beszél az olajfák ágairól. És döbbenetes dolog látni, hogy a mécsesbe, ami az Isten világossága, ugye egy fény és világosság hordozója, az olajfák ágain keresztül folyik le az olaj. És a Biblia azt mondja, hogy ez a két olajfa az, aki az Isten szín előtt állnak. És akkor beszél a Biblia, ugye nagyon érdekesek ezek a dolgok, mert mit keres az a két oszlop a jeruzsálemi templom előtt? Hadd mondjam nektek, ez a Jákin és Boáz oszlopoknak nem volt tartó szerepük. Két bronzoszlop volt a templom előtt, a templom bejártánál, kvázi díszoszlopoknak tűnnek, belül üresek voltak, bronzból voltak elkészítve, és egy szép oszlopfő volt rajtuk. Nem volt tartó szerepük. Látszólag mit keresnek azok ott? Jobbról és balról. A bejárat előtt. Szóval beszél a Szentírás az Új Szövetségben a két prófétáról, aki megjelenik az utolsó időben, hogy aki prófétálnak, ugye több verzió is van, hogy például ugye Illés, akit Isten elragadott és nem halt meg, Mózes, ugye, aki szintén nem halt meg, vagy Énok, legalábbis ugye nem találtak, nincs sírja, és elvitte az Úr az ő testét, és ott van Énok, akit szintén elragadtatott, tehát egyes szerint Mózes és Illés, vagy Énok és Illés lehetnek ezek a személyek, akik megjelennek, de ott is két tanúról van szó. Két szeméről, akik tanúságot tesznek az egész világ előtt, az Isten igazságáról. Gyakorlatilag olaj, áldás, fény jön ki az életükből. És nagyon fontos dolog a másik ige, amit mond Jézus Krisztus, János Evangélium 5. fejezetében. 15. fejezet, 5. fejezet, 5. vers, 15. vers, nézzük meg. 15-öt azt hiszem, a szőlőtőről. 15-öt úgy emlékszem. Aki keresse, már meg legyen szíves. 15-öt. Tehát én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Ugye megint, ugye ez a kép, az olajfa és olajfa ága. Hogy nem az olajfából jön az olaj, hanem az olaj ágából jön az olaj. Tehát hogyan működnek ezek a dolgok? A Krisztusban van elültetve, a Krisztusban beplántál az ember életem, és a Krisztusból származó kenet, áldás, élet folyik át az ember életén. És ez valóságos dolog. Isten szellem által olyan természeti dolgok lesz képes egy természetes ember, amin keresztül megvalósul a királyi papság ezen a földön. Egyszerű emberek természetfeletti dolgokat tudnak véghez vinni Isten ereje és hatalma által. Hiszitek ezt? Egyszerű emberek imádság által Isten szelleme ki tud áradni egy területre, egy városra, egy életre. És Isten az ő szellem által, nem erővel és nem hatalommal, hanem az ő szellem által nagy dolgokat tud véghez vinni. De benne van az ember, mint közvetítő, döbbenetes, hogy az ágakból folyik az olaj. Abban a mécsesbe, ami Isten világosságát jelenti. A Isten szemeivel van összefüggés, össze van kötve azzal, amit Isten lát a világban, és hogy működnek Isten szellemének a dolgai az övéin keresztül, az ő tervében, az ő terv összekapcsolódik azokkal, akik engedelmeskednek neki. És ezáltal Isten dicsőség előre megy, Isten országa növekszik. De a szőlőtő maga Krisztus. Tehát mi ágak vagyunk, nem magunktól van, ugye, a forrás, nem magunktól van bennünk Isten az ereje, ami Isten szelleme Krisztus által van. Ugye ő az, aki kért az atyát, és elküldte a pártfogót, a paraklétoszt, a vigasztalót, a tanácsadót, az ügyvédet, az erőt hozót. Ugye, hogy ezeket hogy lehet fordítani magát a görög szót a Szent Szellemnek, ahogy a paraklétosz ilyen névvel illeti a Szentírás. Tehát az oszlopok, a Jákin és a Boáz oszlopok üresek voltak. Látszólag semmi szerepük, tartó szerepük nem volt, nem voltak úgymond hasznosak. De az ürességük jelent valamit, hogy mi is önmagában hústestünk tekintetében üresek vagyunk. Kell, hogy megtöltsön bennünket Isten szelleme. És az oszlopfők pedig állni, megállni jelentésűek a Bibliában, és azt mondja, hogy ott állnak az Úr előtt. Ugye ezek a szentek is, akikből az olaj folyik. Tehát ez az oszlopok is azt jelenti, az Úr előtt állni. Az Úr előtt álló ember, az Urat kereső ember az, aki tudja, hogy üres vagyok, és nem tudom a magam erejével ezt véghez vinni. Nekem Isten erejére van szükségem. Tudja maga ürességét a Szent Szellem nélkül. Vágyakozik, hogy beteljen Szent Szellemmel, hogy tanúságot tegyen az Isten országának erejéről, hatalmáról, evangéliumáról, hogy megtegye Isten akaratát, és ez által rajta keresztül kiálljon Isten szelleme egy-egy helyen és helyzetben. Mert igenis Isten szelleme ki tud áradni egy hívő emberen keresztül. Nem így van? Ki tud áradni egy imán keresztül, ki tud áradni egy bizonságon keresztül, ki tud áradni Isten szelleme egy ölelésen keresztül, ha éppen az az Isten akarat abban a szituációban. Ki tud áradni Isten szelleme, ha valaki meglátogat egy másik embert. Ki tud áradni Isten szelleme, amikor megáldja anyagilag egyik a másik embert. És a szelleme ki árad az ember életeken keresztül. Így van? Ez Isten országának munkája, ami által előre megy egy-egy ember életén keresztül. Isten ereje, hatalma, szeretete, bölcsessége, józansága, kinyilatkoztatása. De tudnia kell az embereknek Isten előtt állni. és tudni azt, hogy üres vagyok magamtól, Uram. Nálad nélkül semmit nem tudok cselekedni. Hogy nem erővel, és nem erőszakkal tudom, és lehetne, most örülhetnünk volna, hogy esik az eső. Esik az eső, nem esett, nem leszakadt az ég ránk. Amíg bementünk Keszthelyre, leszakadt az ég, bam, ránk esett az ég. De tényleg, olyan szakadt, jött fel a víz a földből a csatornán keresztül. És lehetett volna azt mondani, hogy a meteorológusok milyen gonoszak. Azt mondom, Uram, ez egy olyan esemény, ami felett nincs hatalmunk. Egyben biztosak vagyunk, hogy te hoztál ide bennünket, hogy álljunk meg a te színed előtt ezen a földön. És persze az ördög mit akart ezek által, az események által elérni? Hogy ezt a fajta odaállást elvegye tőlünk. Mert Isten szelleme csak akkor tud kiállni egy emberen keresztül, és ember életére, ott áll. Ott van, és abban áll, abban az elhívásban, szolgálatban, helyileg ott van, ahol az Isten állította. Isten színe előtt állni nem azt jelenti, hogy gyülekezetben vagyok minden vasárnap. Ezt is jelenti. De sokkal inkább jelenti, de ennél sokkal többet, hogy ott vagyok, és azt csinálom, amit Isten akar, hogy tegyek. Ezt jelenti Isten előtt állni. És ha te abban vagy, amit Isten mondott neked, akkor mindig azt érzed, hogy erővel és hatalommal emberileg semmit nem fogsz tudni elvégezni. Neked szükség van Isten személynek erejére és hatalmára. Amen. Azt mondta Jézus a tanítványoknak, maradjatok Jeruzsálemben. Még fel nem ruháztatok mennyi erővel. Üresek vagytok, Péter. Élj meg, visszamentél halászni. Egy szolgáló lány, mikor számon kért, megtagadtál engem. Péter! Most nem arra van szükséged, hogy hősködjél. Ezt megpróbál. Levágtad a fülét. Mondta Péter, aki kardot ragadt, kardát a vész. Tedd vissza. Helyre kell tegye ott a témát Jézus. Ugye? Fül nélkül mégsem mehet haza, az a szegény. Szóval Márkus volt ez a szolgálónk neve, és akkor visszatett a fülét. Azért gondoltad, hogy az hogy ment haza? Szerintem így. Lefeküdt, és szerintem kérdezte az asszony, hogy mi van, drágám? Márkus, mi történt veled? Hát, azt tuti. Hát, gondold bele ebbe a szituáció magad. Nem tudom, szerintem fogalma sem volt, hogy mi történt vele. Én szerintem megtért. Tehát olyan mértékben érintette meg Istennek az ereje Jézuson keresztül, ez természetfeletti volt. És ugye Péter nem tudott semmit csinálni magától, akármilyen jól képzett volt, akármilyen képzetlen volt, vagy akármilyen tapasztalata volt, vagy nem volt tapasztalata. 3 évvel sokat látott, hogy mit kell csinálni. Tehát látta, mit kell csinálni. Csak nem volt képes arra, amit Jézus tett. Azt mondja, elküldöm a Szent Szellemet, hogy nálam a nagyobb dolgokat vigyetek véghez. De nem magadok erejével, és a Szelleme által. Amen. Isten előtt állni, és kérni, hogy Isten Szelleme betöltsön. Mikor fog betölteni Isten Szelleme? Ott állok, és azt csinálom, amiről elhívott. Mert akkor állok Isten szín előtt. Ez jelenti a két oszlop? Hogy az embernek meg kell állni Isten szín előtt. Tudomásul kell vennie, hogy önmagában üres. Mert nem erővel, és nem erőszakkal, hanem Szellemem által így szól az Úr. Nálam nélkül semmit nem tudok cselekedni, hogy a párhuzam ennek ezeknek a kinyilatkoztatásoknak a János evangélium a 15. fejezetében. Én vagyok a szőlőtő, és ti a szőlővesszők. Amen. Jákin azt jelenti, hogy szabadítson meg Jahve. Isten szabadítása, az üdvösség. Erről szól. Az egyik oszlopnak ez a neve. A másik azt mondja, erő van benne. Halleluja! Nem így működik? Valakit megszabadít az Úr, megtér, újjászületik, és a következő lépés, hogy erő van benne, és ezt szerintem betölti az életét. Hát előbb nem lehet hívéletet élni. Isten, a Boáz, igen. És a Jákin volt a baloldali, a Boáz a jobboldali oszlop a templom bejáratánál. Tehát ez a két üzenet, amit ahol az emberek oda tudnak állni Isten színe elé, a megtérés által, hogy megbánják a bűneiket. Elfogadják a názeti Jézus Krisztusban a bűnbocsánatot, hogy ő meghalt minden emberért, bizonyítva Isten szeret minden embert, hív magához. Szabadító erővel a názeti Jézus Krisztus nevében, kereszthalálában, generációs átkoktól, betegségtől, nyomorúságoktól, rossz jövőképtől, reménytelenségtől szabadít meg az Úr. Amen. Megtörj a gonosz erejét. Egy élete, megtörj a gonosz erejét egy családon, megtörj a gonosz erejét egy generáción. Ez jelenti, hogy megszabadít engem Jahve. Megszabadít engem, a vagyok. Ki van, volt és lesz. Örökkévaló az Isten. Amen.
De ugyanakkor szükségünk van a megszabadított embernek arra, hogy megtérjen Isten erejével. Hogy aztán megtegye Isten akaratát. Hogy bölcsességgel tudjon megtelni, szólni vagy hallgatni például. Mekkora bölcsesség egy szituáció, mit mondjak? Egy kritikus szituációban. Vagy mikor hallgassak, mikor beszéljek, és ha beszélek, akkor mit mondjak? Hogy az áldás hordozzon azok számára, akik hallgatják, miket mondunk. Hogyan valósulhat meg tehát az Zakariás 4:6, hogy nem erővel és nem erőszakkal? Így szól az Úr. Az én szellemem által valósulnak meg a Isten akarata, Isten akarata, így lehet járni. De amikor valaki szolgál és beáll arra a helyre, aki megtapasztalta ugye Isten szabadítását, a megtérés, újonnanszületés, az üdvözülés, hogy üdvözülni, szabadulni, megszabadulni, ezt jelenti. Megszabadultam a gonosz hatalmától, megszabadultam a bűn hatalmától, megszabadultam a halál hatalmától, és felszabadított engem Isten arra, hogy gyermeke legyek. Az üdvösség ezt jelenti. Üdvösség szónak a jelentése ez. Szabadítani, megszabadítva lenni. Azt mondja Isten igéje, hogy ajándékot ad Isten szelleme által minden embernek az Isten. Isten szelleme elhozta az Isten királyságának, az Isten országának erőforrásait, ajándékait. Különféleképpen osztotta szét a hívőknek olyan természetfeletti képességeket, hogy a normál beszéd Isten erejét hordozza. Hogy az ember, amikor imádkozik, Isten erejével teljen meg. Hogy az ember megjavít valamit, abban közölve legyen Istennek ereje és hatalma. Nincs az Isten országában közönséges szolgálat. Szoktak mélegelni az emberek, hogy az a valami prédikál valaki, vagy a profétál, vagy dicsőjét, vagy ugye látványosak ezek a dolgok. Nincs. Nincs. A széket raksz arrébb, és az Úrért teszed, mert megvan írva. Akár eztek, akár isztok, bármi más cselekeztek, mindent Isten dicsőséget érdek. Hát ennél egyszerűbb és közönségesebb dolgot nem lehetett volna már mondani, hogy megértsük. Nem, hát enni, inni azért az, tudod, néha ugye nem is foglalkozik az ember vele. Köszönöm, Uram. Benyomod. És mit mond a Biblia? Hogy a legegyszerűbb dolgok is nem erővel és nem hatalommal mennek, hanem Isten szellem által mennek. És arrébb hogy egy széket, azt mondja, Uram, dicsérek ilyet, hogy van itt tesóm, aki le fog erre ülni. Ez a szék üres szokott lenni. Ó, Uram, attól, hogy megtérjen valaki. Halleluja! Amen! Figyeltem Isten szellemére, hogy mit kell cselekedni. És vettem egy embert, aki azt csinálta, hogy hamarabb ment a gyülekezetbe, mint a többiek. És tudta, hogy ki hol ül. És tudta, ki az, akinek vannak dolgai. Letérlek belet imádkozott érte. Változtass meg, Uram, érítsd meg a szívét. Égesse a bűn, szabaduljon meg, vagy szabaduljon föl. Vagy értse meg, hogy szólsz hozzá. És egyszerűen nem csinált más, csak letérlepelt és imádkozott. Egyszerűen Isten szelleme fölindította a szívét. Vagy Isten imádkozik, azok azért legyenek közbenjárók. Hogy legyenek még többen, akik imádkozunk. És megkapott az imáját. Aztán néhány hónap múlva már nem neki kellett imádkozni, mire ment, nézte, hogy összejönnek a testvérek. És mit csináltok itt? Hát jöttünk imádkozni. Hát hogy szólt hozzánk a Szentlélek. Nem erővel és nem erőszakkal, azért szellemmel így szól az Úr. Isten országában nem katonai parancsokra teszünk dolgokat. Hogy egyszerűen ugye megette a fene. Ha valakit úgy kell értitek, tudjátok, hogy mondja, hogy mint az összvért fékezni kell zablával, azt mondja az Isten igéje, hogy ne legyetek ilyenek. Ha legyetek olyanok, akik a szél, ugye, mint galamb, vagy mint szellő, így írja a Biblia. Nem viharnak írja le, hanem szellő, és veszed, figyelsz Isten szellemére, figyelek Isten szellemének a munkájára. Tehát Isten szellemének ajándékai által egyszerű emberek természetfeletti dolgok véghezvitelére lesznek képesek. Egyszerű embereken keresztül Isten természetfeletti ereje tud megnyilvánulni. Amen. Ez egy annyira fantasztikus dolog, ennél nagyobb kalandot nem is tudok elképzelni. Ura szállod az életedet. És azt is hadd mondjam neked, hogy ez az útja annak, hogy egy boldog, kiteljesedett életet tud élni, mint keresztény. Akkor együtt kezdesz dolgozni Isten szent lelkével, szent szellemével. És tud szolgálni emberek felé. Isten megnyilvánul az ő erejével, hatalmával, szeretetével, ami természetfeletti, békességével, ami természetfeletti, a hitnek az erejével, ami természetfeletti. A bizalom, a megbocsátás ereje, a türelem, az öröm, ami természetfeletti. Amikor azt keres, Uram, mit keresek én itt? Nem mindig érted. Nem mindig érted, mi se értettük. Jó, hogy nem mentünk haza. Volt ilyen kísértésem, hogy de azt mondom, hát Uram, jó, akkor megcsináljuk. És milyen jó. Nem biztos, hogy érted. Mert ez nem így zajlik sokszor. Szívedben, szelmedben érzed Isten vezetését. És az agyad hadakozik ellene, hogy normálisak vagyunk 400 kilométerre. Egész héten esett az eső. A másodszor is voltak, hogy szóltak a híradások, csak hogy álvíz, meg átszakadt, meg Dunántól is esik. Fú, fák, láttunk ilyen fát kitörve menet közben. Hát normálisak vagyunk mi? Nem. Nem. Mert Isten bolondság az evangélium. Tudjátok, a sok okoskodó ember azért nem tapasztal Isten erejét, mert annyit okoskodik, hogy közben elmennek mellette a dolgok. Még vakarózik, hogy mit kéne csinálni, meg van ennek értelme, meg nincsenek értelme, meg lehet nem is így kéne, addig elmennek mellette a dolgok. Tessék? Aki mindig csak a szelet figyeli, nem vet, és ugye nem is fog aratni, ahogy mondja a Béla beszédekönyve. Ez így van. Tehát természetesen szükség van ugye a személy odaszánására, hogy odaszánja magát arra, hogy engedelmeskedni fog Istennek. Engedelmeskedni fog Isten szellemének. Ez nagyon fontos. Talán egyik legfontosabb és kulcs szó az odaszánás. Hogy mennyi vagyunk odaszánva az Istennek való engedelmességre. És ugye ez nem egy lineális, egyenes. Szóval az általában inkább ilyen színuszgörbé ez, vagy valamilyen nem szabályos, matematikailag szinte leírhatatlan görbéket vagyunk mi képesek futni, nem? Legyél őszinte. Nem így van. Néha olyan görbéket le tudunk vágni. Jó, jó, hogy ki tudja bogozni. De odaszánás. Odaszánom az életemet, hogy neked fogok engedelmeskedni, Istenem, és nem okoskodom. Nem okoskodom. Isten szellemével együttműködni sokkal egyszerűbb, mint sokan gondolják. Amikor Anitával beszélgetünk, általában nem szokott elváltani az arca, hogy Sanyi, értesz engem? És nem szokott mondani, Anita, értelek. Vagy féltelek. Tehát mindegy. Tehát Isten szelleme, halleluja. Na. Tehát Isten szelleme személy, és nem abnormális. Tehát amikor szól, akkor Isten szelleme nincsen szükség arra, hogy Piroska! Ki vagy? Én vagyok a Szent Szellem! Biztos? Biztos! Az a baj, hogy sajnos gyakori probléma keresztény emberek életében így gondolkodnak Isten szellemének a vezetéséről. És eszükbe sem jut néha, hogy akkor felszállnak a villamosra, Isten szelleme indítja őket, hogy figyelj, odaülj le. Odaülj le a mellé, vagy a buszra. Ennyi. Nem fog könyörgni a Szent Szellem. Légy szíves. Nagyon kérlek. Engedelmeskedj már. Azt mondom, hogy figyelj, drágám. Szeretnék kiáradni rajtad keresztül. És nagy örömed lesz benne. Kezded megérezni a keresztény életnek a savát, borsát. Amikor együtt dolgozunk. Valamit ma terveztem. Gyere, kelj fel!
Most vagyok.
Tehát már rosszul indul az egész. Értitek? Ha nem tankolod meg az autót, nem veszélye jutsz vele. Érted? De ez a gondolkodásmód megragad benned, hogy nem erővel és nem erőszakkal, akkor tudod, hogy üres oszlop vagy a Szent Szellem nélkül. Nem fog belőled semmi kiáradni. Fény és világosság meg félképp nem jön belőle. És Isten tervében nem tudsz benne lenni, ami az Úr személy által egy egész univerzumot áthatnak. És minden ember benne van. Isten szellemevel együttmunkálkodás, az egy személyevel együttmunkálkodás. És hadd mondjam nektek jó hírként, hogy lehet ebben fejlődni. Meg lehet ismerni Isten szellemének drága munkáját. Azért nagyon örülök nekem, ez a keszthely, ez egy nagyon jó bizonyság. Tehát szerintem zizzennek láttak engem sokan ez az egész ötlete. Na de hát, dicsőség az Úrnak megerősítette jelekkel és csodákkal az evangélium hirdetését. Város felépítette a színpadot ott nekünk, meg minden áram, meg minden. Hozták a székeket, padokat, mindent kaptunk, ami kellett. Csak sohajtottunk, jó, itt van, tessék. Döbbenet. Döbbenet, ahogy az Úr. Meg hát ugye ez a viharos téma. Tehát így alakul ki az új szövetségi királyi papság. Erről beszél a Biblia. Ezen az úton. Amikor nem erővel és nem erőszakkal, hanem minél több ember gyülekezetben kezd fejlődni az Isten szellemével együtt munkálkodásban. Nézd, ez nem öntörvényűség, és nem individualizmus, hogy engem vezet a Szent Szellem, hanem azt fedezett fel Isten szellemének munkája kapcsán, mint amit mi is láttunk itt. És tudatosítani is kell magunkban, hogy együtt működünk, együtt munkálkodunk, aki imádkozik, aki ott van, aki segít, aki néni pogácsát sütött, aki meghívta a másikat, aki levelet írt, aki támogatást gyűjtött, és sokféle módon dolgoztunk együtt. Aki Isten szellemével kezd járni, az összekapcsolódik a többiekkel, és egyre teljesebbé válik Isten országának munkája. Egy családban, egy munkahelyen, a személyes életében, egy kapcsolatban. Tehát ezek valóságos dolgok. Isten szelleme működik, és cselekszik, és még egyszer mondom, természetes emberek természetfeltételeket visznek végre. Isten szellemének munkája nyomán, és erre nyomán oda állni, ez a mi felelősségünk, ami az oda szánás, ahova és amikor az Isten akarja, hogy álljunk. És ne felejtsétek el, ez nem valamilyen mennydörgés, értitek? Szóval ez nem így működik. Mint ahogy nem normális az, hogy mi abnormálisan kommunikáljunk. Tehát most úgy beszélnék nektek, hogy így, kedves testvérek, amúgy meg nem így beszélek, mondanátok, hogy ez izzent, vagy ezt tanulta. El lehet degenerálni lehet embereket azzal, hogy olyan butaságot tanítanak nekik, amiket Isten nem csinál. Mert Jézusról nem hallom azt, és nem olvasom se, hogy abnormálisan kezdett viselkedni. Az, hogy amit tett, az megütköztek az emberek rajta, mert ugye olyanokat tett, ami ugye nem fért bele a státuszkóba, az akkori elvárásokba, az akkori rendszerbe. De azért nem fért bele, mert ez nem is volt Isten rendszere több ponton. Hanem hozzátett emberi dolgok voltak, és egy részét pedig Isten a kijelentésnek meg akarta valósítani, amiről meg szólt az Isten ugye az Ószövetségben. Odaszánás, és az odaszánás által jön Istennek az ereje az életünkbe, és nem egy ilyen egyénieskedő dolgról beszélünk, hanem egyre inkább Isten munkájában összekapcsolódunk. És döbbenetes, amikor azt tapasztalod, hogy elkezdesz beszélni valakivel, és kiderül, hogy ugyanabban a gyülekezetbe jár a szomszédja, a barátjának a munkatársa, és már ő beszélt neki az Úrról, és akkor te is beszéltél neki az Úrról, azt a másikat is küldte az Úr, érted? És hányszor találkozunk ilyenekkel, hogy hamarabb bejutunk a gyülekezetbe, mint gondoljunk egy-egy kapcsolaton keresztül. Mert Isten küldött mást, aki engedelmeskedett, és már dolgoztunk együtt, igaz? Isten nagy tervében, egy-egy embernek a megmentése érdekében. Aztán röviden az ajándékorientált szolgálatról, hogy mi is a célja, miért fontos, hogy a kegyelmi ajándékaink szerint szolgáljunk, hogy emlékeztek, volt egy proféciait, hogy mindenki a kegyelmi ajándékában szolgáljon, és hadd mondjam, hogy a nyári táborban szeretnénk egy kurzus csinálni majd újra a kegyelmi ajándékok témában, akik nem tudták ezt a előadásodat meghallgatni, meg ebben segítséget kapni, igyekszünk segíteni, mert a vezetők felelőssége segíteni a szenteket, felkészülni a szolgálat végzésére, és felismerni a kegyelmi ajándékaikat. De az nem a vezetők felelőssége, hogy engedelmeskedés a Szentléleknek, mert odaálljon, Isten hív. Ezt helyette nem tudja megtenni senki. Ezért képezzük a tanítványokat. Ezért van bibliaiskola gyökeretünkben, ezért adunk a szolgált felkészítés érdekében át a hithez ragasztandó ismereteket is. Jó hírem, a Géza bácsi fog érkezni, éppen János testvérem kezdte előkészíteni a bibliaiskolába. 12-én délután 4 órától lesz itt, az úrvacsoráról fog tanítani, és nyilván lesz egyfajta ez a műhely munka, ez a fórumbeszélgetés, és aztán vasárnap pedig nálunk, vagy itt szolgál majd délután 4-kor Kovács Géza bácsi. Tehát ő fog tudni olyat mondani az úrvacsorára, ami érdekes lesz, vagy nem biztos, hogy tudsz. Tehát ez tipikus, ez a mélyítés ennek a megértése, megértésnek, amiből származik aztán a megértés által egyfajta bizonyosság is, és tudatosság. Azért van szükség a hithez ismeretet ragasztani, hogy amit teszel, azt tudatosan tud tenni, és tovább is tud adni. Tehát képes te is tanítványokat segíteni, fölnövekedni. Amit ösztönösen teszel, azt nem tudod továbbadni. Amikor megérted, hogy mit miért teszel, azt fogod tudni továbbadni és segíteni másokat is fölnövekedni. Ugye ez a másik szintje, a tanítványá érés, következő szintje a szolgáló élet, amikor már lelki munkás vagyok, amikor tudok táplálni embereket és feléjük szolgálni. Ezt szeretnénk, hogy emberek fölnövekednének a szolgáló életre, ez a látásunk. olyan gyülekezet szerint kész és képes elérni, tanítványozni és szolgálba állítani a Krisztus még nem ismerő embereket. Így épül fel a gyülekezetünk. Ezért csinálunk mindent, tudjuk miért csináljuk, mit mondta a Szentlélek, és azt csinálják, amit ő mondott. Ott állunk, és várjuk azt, hogy betöltse Isten szemének elé. Halleluja! Ó, nagyszerű. Na, hol is tartottunk? tudom. Oké, jó. Menjünk tovább. 1 Péter 4:10. Írjátok föl, 1 Péter 4:10. Meg is keresejétek. Aztán az 1 Korintus 11:12-t olvasom, tehát 1 Péter 4:10, majd 1 Korintus 11:12-t. Ki milyen lelkajándékot kapott, úgy szolgáljátok azzal egymásra, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. 1 Korintus 11:12. De mindezt egy és ugyanazon lélek, az a Szent Szellem munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. Mert ugyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Amen. A gyülekezetben a tagok hivatottak az összekapcsolás által inkább képviselni Jézus Krisztust ebben a világban. És ugye egymásnak tagjai vagyunk, és kiegészítjük, kiteljesítjük egymás életét, szolgálatát. És ahogy egy egészséges testnél normális az, hogy a test épülését szolgálják a tagok. Igaz? Tehát, hogy a kéz engedelmesség és a táplálásban, meg a folyadékbevitelben segíti a testet. És minden egyéb abnormális, tehát ugye betegnek mondjuk azt a testet, amely önpusztítás végez. Igaz? Ami a gyötri a saját testét. Ez beteg. Az nem egészséges. Tehát beteg az a gyülekezet, ahol a testvérek marják egymást. Ahol fúrják, ahol a rágalmazás, a bántások, a szeretetlenség van. Ez egy beteg dolog. Az egészségesben így gondolkodnak. Építse egyik a másikat. Ahogy a Szent Szellem adta. Lehet kérni a kegyelem ajándékokat, de tudomásul kell venni, hogy ennyi. És a Szent Szellem osztja szét úgy, ahogy akarja. És azért van a különböző kegyelem ajándékaink, hogy lássuk és értsük, hogy szükségünk van egymásra. Mert együtt fogjuk tudni megmutatni erőteljesen az Úr Jézus Krisztust ebben a világban. És mondtam nektek több mindent, hogyan lehet együtt szolgálni úgy, hogy nem is vagyunk egy helyen. Úgyhogy te is engedelmeskedsz a Szentléleknek, a másik is engedelmeskedik a Szentléleknek, a harmadik is. Áldjon meg titeket az Úr. Ó, halleluja. Mint anya Dajkáj gyermekét, ugye? Isten is így viszonyul hozzánk. Aztán azért van Isten szellemének, tehát Isten ajándékainak a célja, az 1 Korintus 12:7-ben azt mondja a Biblia, hogy a lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mekkora tévedés a élményhajház egyházban, egyház időzőjelben, amikor a Szentlélek megnyilvánulásait a maguk élvezeteire akarják. Tehát, hogy jól érezzem magam. De az Isten ígé azt mondja, a Szent Szellemnek a megnyilvánulásai, ugye manifestációi azért adatnak, hogy haszonra legyek. Használjak vele, építsek vele. Nem öncélú. Mennyi keresztény jár vakvágányon, kóvályogva, egyik gyülekeből a másikba, egyik konferenciára a másikba, várva az érintést. Érintsük, touch me! Nézi az Úr. Mondja, touch me! Tehát magyarra fordítva a szót. De ennek az emberek, érints meg, Uram, érints meg. Áldást akarok. Az Úrnek várja, hogy azt mondja, hogy érints már meg engem, drágám, vagy figyelj már oda rám, mert annyira el vagy foglalva velem, hogy nem foglalkozol, amit mondok. Vagy magaddal, bocsánat, ugye. Értitek? Tehát most tudom, egy kicsit humoros voltam, és nem akarok én bántani senkit, mert sokszor ez lelki éretlenség miatt van. És azért van, mert nem kap valaki egészséges tanítást, hogy hamis tanítást kap ezekre a dolgokra, és elhitetik vele, hogy ez Isten szellemének a munkája, amikor megvizselegsz, és akkor most nem tudom, mi történik veled. Ez nem így van. Ez egy hamis tévút. És nem arról beszélek, amikor Isten jelenlétét átéli valaki, még a dicsőítésben van, hogy milyen nagyszerű az Úr együtt lenni, és jó együtt időzni vele. De tudjuk azt, hogy ez azért van, mert szeretem őt, és ő is szeret engem, és holnap is megyek vele tovább. És ott vagyok, ahol ő állított engem, és örülök, hogy megfrissít, megújít engem az ő drága jelenlétével. Megbátorítja a szívemet. Amen. Nem egy öncélú dolog. És itt van világosan kinyilakozhat a Isten igéje. hogy azért adatik a manifestáció, a megnyilvánulás, hogy haszonra legyen. Tehát az, hogy az ágakon keresztül az olaj kiáradjon, hogy a Krisztus élete átjön rajtunk, és gyümölcsöt teremjünk. És ez a Biblia, ugye szintén a János evangéliuma 15-ös fejezetében, hogy gyümölcsöt teremjünk, amely dicsőíti az atyát, azáltal, hogy ezek a gyümölcsök megmaradnak. Amen. Tehát mi a célja Isten kegyelmi ajándékainak, a Szent Szellem munkájának, hogy haszonra legyünk, használjunk, építsünk, vagy romboljunk, írtsunk, plántáljunk. Tehát mikor, mire van szükség? Van, amikor inteni kell tenni azt azért, hogy a másik minőségileg és ehhez közelebb kerüljön, és Krisztusibbá váljon. Tegyük ezt türelemmel. Szeliden, hát ha megadja Isten, hogy felocsúdnak az ördög csapdájából, aki rávette őket, Biblia azt mondja a Timóteus levélben, hogy akaratát cselekedjék. Tehát ilyen is van, amikor valaki az ördög akaratát cselekszi, mert megtévesztette az ördög, és azt hiszi, hogy jót tesz. Lehet keresztény életet élni látszólag, úgyhogy meg van tévesztve valaki. Ugye erről sokat beszéltünk, most nem akarok belemenni. Viszont hadd mondjam azt, hogy igen, szükség van Isten szellemének a manifestációra, megérintésére, a munkájára, erejére, hatalmára, hogy használni tudjunk, mert nélkül nem fog menni. Mert nem erővel, és nem erőszakkal, hanem az én szellemem által iszol az Úr. És igen, és helyén való dolog, ha úgy összegyűlök ebbe, Uram, töltsd be rá a szellemeddel, mert nem fog tudni megállni hétfőn, meg a családomnak szükségem van. Adj mennyi erőt, adj kijelentést, Uram, árasszod el a te szellemeddel, áldjunk ki belőlem, Uram, a te beszéded. Amen. Ez helyén való dolog, mert világos, hogy üres vagy, mint Jákén és Boáz. Hogy Isten erejét megtapasztald. Ugye a két oszlopról van szó. Menjünk tovább. Gerjeszt fel, azt mondja a Biblia. Ezen dolgozunk most is. Halleluja! A kicsit furcsa vagyok. Tekintsetek el ettől. 2 Timóteus 1:6. Fizikai önállapot vagyok, hogy ilyenkor már kevesebbet tud tenni a testem ellene, hogy... Na jó. Még a végére ebben egy tanítás lesz. Nem csak akkor lehet is, hogy figyelme fáradt, vagy ez egy butaság, csak ez most így alakult. 2 Timóteus 1:6. Azt mondja Isten igéje, ugye az ajándékorientált szolgált célja, Isten szellemi ajándékainak a működésének célja. 2 Timóteus 1:6. Ezért emlékeztetek téged. Tehát valószínűleg föl kellett hívni Timóteus figyelmét. Mert nem volt perfekt a témában. Értitek? Halleluja, jó, hatalmas az Úr. Hát ilyenek voltak, mikor mentünk. 2 Timóteus 1:6. De milyen jó, hogy most bent vagyunk. Nem esik itt be az eső. A Szent Szellem esője jön ránk. Bőven, neki nem akar el a plafon, meg az ablaktalanság sem. Dicsőség az Úrnak. Na, 2 Timóteus 1:6. Ezért emlékeztetek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelme ajándékát, amely kezeim rátétele által van benned. Tehát, attól, hogy van benned ajándék, még nem biztos, hogy az erőteljesen működik is. Szükség van arra, hogy felgerjezz a kegyelmi ajándékot benned. Hát mondod, hogy? Hát, de a patinokőkorszakban a köveket. Nem. Hogyan lehet felgerjezni a kegyelmi ajándékot? Sokféleképpen, de néhány irányelv. Odaszánás. Újra szánod magad, Uram, figyelek rád. Ajándékot adtál, elhívtál engem. Mi a te akaratod? Engedelmesség. Isten szelleme a legapróbb dolgot is kéri tőled, odafigyelsz és engedsz neki. 3. Tudatosítod magadban azt, hogy Isten szelleme nélkül nem fogsz tudni természetfeletti tehát az Isten hatalmában lévő dolgokat véghez vinni. De az Isten erejével igen. Amen. Felgerjeszteni. Timóteus azt mondja, Timóteus, ne lepjenek el téged a gondok. Ez is például megoldhatja. Hanem lép, lásd meg benne a lehetőséget, hogy én nem fogod tudni megoldani, Timóteus, igazad van. Olyan falakat fiatal keresztényként ugye bekerült egy gyülekezeti probléma közepébe, Efézusba, és neki rendet kellett ott tenni, szolgálni kellett, helyre kellett pakolni dolgokat. A vezetésben, az előjáró között, a tanítások témájában, fiatal szolgáltatóként, elején felülvaló dologról volt szó. És azt mondja Isten, igen, gerjesszöl, ne a problémára koncentrálj, hogy lásd meg a problémában az én hatalmamnak, megnyilvánulásának a lehetőségét. hogy na ez az a probléma, amit csak Isten erre tud megoldani. Ez az a probléma, amit csak Isten erre tud engem átvinni, átsegíteni. Na például ez is az, ami fölgereszti az emberben a szemajándékot, mert nem az emberi bölcsességre, az emberi erőre, az emberi kapcsolatokra hagyatkozik, hanem Isten erejére hagyatkozik, és annak nyit teret. Mint ez a viharos dolog, mondom. Tehát Isten erejének nyit teret, amikor azt mondod, hogy lehetetlen, minden körülmény az ellen mond, hogy nem leszünk kint holnap. Ugye mondok ezt pénteken, agyilag lehetett mondani, holnap a téren, mert szakadni fog az eső, és minden széjjelmos. Ez a természetes gondolkodás volt. Vagy azt mondod, Istenem, nagyszerű ilyen nagy vihar van, legalább semmilyen dicsőséget nem tulajdoníthatunk magunknak, mert tudjuk, hogy ez csak te. És ebben meg fog nyilvánulni a hatalmad és erő, dicsőség ezért neked. És minden körülmény változását így figyeltük. Közben vívottunk, harcoltunk azzal, hogy ne nyomjon le bennünket, ugye ez a fajta körülmény. Hogy ne a hús szerint gondolkodjunk, hanem Isten szerint, mert hiszük, hogy ott vagyunk. És akkor, amikor kell lennünk. És azt csináljuk, hogy Isten vízott ránk. És aztán Isten igazolta ezt, mire kellett. És aludtunk egy jót. Péntek este. Gyorsan sokat. Nem lehet egyébként, tehát Tamás szoktán kell mondani, nem lehet. Tényleg nem lehet. Következő, add a legjobbat, amit csak tudsz. Add a legjobbat, amit csak tudsz. Malakiás 1:8-9. Nagyon fontos kijelentés. Újra és újra érdemes odafigyelnünk rá. A legjobbat ad, amit csak tudsz. Tehát nem azt jelenti, hogy tökéleteset fogsz adni, hanem ahhoz képest, ami te vagy, és amit te kaptál, a legjobbat adod. Amen. És itt nem egymáshoz viszonyítjuk magunkat, meg a másikhoz, hogy ő milyen perfekt vagy, mennyire tökéletes, milyen ügyes, hanem az szerint, amit én kaptam Istent, és ahol most tartok, szellemileg, vagy egy készségszintű dologban, egy zenei területen. Nem egyik, ugye, 25 éve tanul egy hangszeren, a másik 3 éve. Egyik professzionális szinten tanult egy hangszeren, a másik autodidakta módon. Nem ugyanaz, ugye az, amit képesek adni. De egy fontos, hogy amit kaptál, azt szerint igyekezz a legjobbat adni. Amen. És legyen jó lelkiismeretel ebben. Malakiás 1:8-9-ben döbbenetes ige van egyébként. Mert vakállatot hoztok áldozatul, és nem tartjátok rossznak. Sántát vagy bénát hoztok, és nem tartjátok rossznak. De vidd csak azt a helytartónak, kegyes lesz-e hozzád, szívesen fogadja el, mondja a seregek ura. Esedezzetek csak Istenhez, hogy kegyelmezzen meg nekünk. Ha ilyen ajándék van a kezetekben, szívesen fogadja el tőletek, mondja a seregek ura. Ugye mit csináltak a zsidók? Látszólag áldoztak Istennek, úgy gondolták, ez a vak, úgyis eltéved az úton, meg elpusztul. Jó lesz ez az úrnak, mi már úgy sem tudjuk semmire használni. Ugye így gondolkodtak. Nem a lehetőség szerint a legjobbat adták. Nyilván, akinek galambja volt, az galambot vitt áldozatul, tudjátok. Akinek birkája volt, az bárányt vitt áldozatul. Tehát megvolt az, hogy a lehetőségek szerint, már az Ószövetség is ugye előképe a szellemi áldozásnak, a szolgálatnak, ezek a fajta áldozati formák is. De az szerint, amit kaptál, amit csak tudsz, ad a legjobbat. Ez egy gondolkodás volt, egy hozzáállás, sokkal inkább, mint teljesítmény. Nem a teljesítményeket lehet összehasonlítani, hanem a szívet. Aztán hadd mondjam nektek, hogy a kegyelmeljelékok szerint, hogy szolgálatban és a karizmákban lehetőség van. Egy döbbenetesége a Példabeszél 18:16. Figyelj! A Példabeszél 18:16. Az ajándék tágteret nyit az ember előtt. És az előkelők elé juttatja. Ha neked van valami, amire a másiknak szüksége van, és ezt érzi, az egy tágteret nyit abban a kapcsolatban. Fantasztikus módon működik az élet minden területén. Tehát ha benned megérzi a főnököt, hogy benned van valami, aminek egy lehetőség, vagy abban az osztályban egy lehetőség, vagy abban a családban egy lehetőség, megérzik benned, hogy ott van benned valami, az neked kinyitja a teret. Mert érzik az emberek, valami van nálad, amire szükségük van. Lehet a te hited, amit megéreznek. A benned lévő öröm, a szorgalmad, a hozzáállásod. Figyelj, egy normális vezető figyeli azt, hogy milyenek az emberi kapcsolataid. Hogy kezel a konfliktusokat. Egy normális ember olyanokkal szeret együtt dolgozni, aki nem konfliktus gyártó, hanem konfliktus megoldó. Nem is gondoltok néha rá, igaz? Hogy miket figyelnek emberek, amikor néznek benneteket. Vagy amikor kommunikálsz, hogy mit hozol. hogy megoldási javaslatot hozol, vagy a problémát hozod? Szívkérdés, ugye? Tehát az ajándék tágteret nyit, a lehetőség van benne. És igenis a Szent Szellem ajándékai működnek a világi relációkban is. Te profit ajándékot kaptál, vagy az irgalmasság ajándékát kaptad, vagy a hit ajándékát kaptad, vagy az adokozás ajándékát kaptad, működik a világi relációkban is. Megnyilvánul is a szellemének a munkája. Természetfeletti módon. Képzeld el, hogy lehetsz egészen természetfeletti a munkádban, a munkahelyen. De amikor beiratkozol a jelenlétébe, nem kell otthagynod a tagsági igazolványod a gyülekezetből, hanem viheted be, és az vagy, aki itt vagy, és az emberek látják az életedet. És hiteles vagy, és Isten személyek munkája kiárad rajtad keresztül. Amen. Megértés, empátia, hozzáállás, irgalom, könyörület, milyen szükséges dolog a világban. Tehát tág teret nyit előtted. Ha Isten szellemére figyelsz, és azt teszed, amit ő mond, akkor nem beszűkülni fogsz, mert ez tág teret nyit előtted. Amen. Még előre. Aztán a ajándék a célja, hogy megmenekülj. Ugye a Róma 5.15-16. De nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is, mert ha annak az egynek a vétke miatt, mármint Ádám vétke miatt, sokan haltak meg, az Isten kegyelme és ajándéka még bőségesebben kiár az egy ember a Jézus Krisztus kegyelme által, sokakra. És az sem igaz, hogy a kegyelmi ajándék ugyanolyan, mint az első ember bűnbeesése. Az ítélet ugyan egyetlen eset folytán vitt kározatba, a kegyelmi ajándék viszont sokak elbukásából vitt megigazulásra. Efézus 2.8, hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Tehát Isten ajándéka maga az üdvösség. És még két gondolat, Jakab 1.16-17. Ne tévedjetek, szeretett testvéreim, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felül a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek, sem árnyéknak változása. Tehát Isten szellemének munkányomán, mivel Istentől jó dolgok jönnek le, szállnak le, származnak, ezért belőled is jó dolgok jönnek elő, pozitív dolgok jönnek elő, előremozdító dolgok jönnek elő. Tudjátok, olyan döbbenetes számomra látni egy-egy ilyen tehetségkutató versenyt, most nem akarok rám az egyet sem, hogy emberek milyen alacsony önismerettel rendelkeznek. És látok egyébként olyan embereknek, amúgy normális lenne, de egyszerűen olyanokat mond magáról, ami nem igaz. És gondolom, miért? Azért, mert van ez a sok marhaság, ez a pozitív gondolkodásmód, hogy legyen pozitív megvallásokat tegyen magadról, és azt hiszik az emberek, hogy azért, mert ő valamit kimond magáról, meg valamit gondol magáról, az valóság is az életében. És ezért, amikor kívülről nézik az emberek, azt mondják, ez nem normális. Hát nem látja. És ő nem. Totál marhaság. Egyedül az élő Isten, a Názáreti Jézus Krisztus, hogy szelleme által tud megváltoztatni téged. Minőségi változáson. Minőségi változáson. Csak ő tud átvinni téged. Ő tud megváltoztatni egy embert is. Ő tud. Meg tud változtatni. És nem kell valami olyan, meg tud változtatni. És nem kell bebeszélni magadnak valamit, ami nem vagy. Csak természetesen szépen növekszel és formálódik az életed. És minőségre megváltozol, mert Istentől jó dolgok származnak. Pozitív változások. Áldás jön. Amen. Ez Isten ajándéka. Aztán egy utolsó gondolat, hogy bölcsen és boldogan élj azzal, amit kaptál. Például beszélek 3.13. De az Isten ajándéka, hogy az ember eszik, iszik és jól él fáradtságos munkájából. Ugye, célszerű látni a mondatot mind a két felét. De nem csak az egyiket. Hogy ez is áldás, ajándék Istentől, amikor tudod élvezni, amit kaptál Istentől. Szellemiekben, anyagiakban. Egy háladó életed van. Hogy megáldja Isten mindezt a befektetést, odaszánást, engedelmességet, munkát, amit végzel. Ehhez is Isten áldása és Isten ajándéka. No, visszatérve, nem erővel és nem erőszakkal, az én szellememmel így szól az Úr. És világos ugye előttünk az, hogy pünkös nélkül nincs kereszténység. Pünkös nélkül nincs gyülekezet. Szent Szellem nélkül nem lehet hívő életet élni. Üres oszlopok vagyunk. És ez szelleme abba úgy árad ki az ember életére, akik megtértek, újonnan születtek, megszabadultak, megtapasztalták a megváltás csodáját, a szabadulás csodáját, amelyet Isten a názareti Jézus Krisztus kereszt áldozatán keresztül hozott be ebbe a természetes világba, természetfeletti erővel és hatalommal, megtörve az ördög hatalmát erejét, megtörve a bűn hatalmát erejét, és megtörve a halál hatalmát és erejét. Ezáltal megtörve az átkot az emberek életére nézve. Amen. És lehetőség nyílt egy Isten erejével átadott életre, amelyről a másik oszlop beszél, hogy Isten ereje és hatalma kell, hogy betöltse az életünket, hogy természetes emberekként természetfeletti dolgokat, hatalmas dolgokat vihessen végig rajtunk keresztül az Isten ereje és hatalma, amely haszon alatik előre akar vinni, építeni akar, pozitív irányú változásokat akar hozni, és az Isten szellemével való együttműködés pedig egy személlyel való közösség. Nem kell túl misztifikálni, hanem együttműködni vele, és figyelni rá, és építeni, mélyíteni lehet a kapcsolatot Isten szellemével. És kívánom nektek, hogy éljünk ebben a pünkösdben, a mindennapokban. Amen. Lehet csinálni nagy durrantást, mert pünkösdi kiáradásokat. Áldjunk el szent szembőségem ma is. Ó, halleluja, kész vagyok rá. Ó, halleluja, már most is itt van, és a szellem működik. Megy, jön, dolgozik. De tudjuk, hogy miért. Tisztáljunk vele, nem csak érintéseket akarunk, hanem azért akar Isten szellemének erejét, hogy kiálljon az olaj. Az Isten nagy tervasztalának megfelelően tudjunk engedelmeskedni, tenni azt szerint, amit kikapott Istentől. Amen. Szeretném, ha most tudnánk énekelni egy dicséretet. Kértem Armandot, hogy egy dalt énekeljünk. Nagyon igaz az ének, azt gondolom, többször eszembe jut, hogy ez a látásunk. Tehát ez a dal kifejezi azt, hogy mi megértettük Isten igét, hogy Isten szellemének tűze ereje mikor árad ki egy életre. Valóságos módon. Egy szentű száll az égből, amikor engedelmes vagy. De akkor leszáll. Készülj rá. Amikor odaállsz, nem ezt tapasztaltuk? Leszáll Isten szellemének ereje. Ne aggódj, nem késik. Ne aggódj. Ő tudja álszámot, hogy te el is téveszted. Ő tudja, hogy hova vezetett, hova kell menni, mit kell csinálni. Álljunk föl, és így énekeljük ezt a dicséretet. Aztán majd mindenek átadom a szót, és megyünk tovább.